Üdvözletem, flaszterezni fogunk méghozzá Herskovics Eszterrel, a Klubrádió munkatársával.
Jó napot kívánok, sziasztok!
És Farkas Melindával, a Magyar Hang munkatársával,
lapszerkesztőjével
pontosabban. Nem tudom még az új lapszámot rendesen ajánlani, mert még nem ért ide a nyomdai példány. Ezt most így leszedtem a falról, hogy lássák, azért lesz ilyenünk. Borkai Zsolttal van nagy interjúnk, én már be így beleolvastam. Érdekes, és hát azt mondja Melinda, hogy azt mondják a népek, azt mondja a közhangulat, bármi is legyen az, hogy még esélye is van megnyerni Győröt, a Győrbe, mondjuk ezt a Győröt?
Szerintem mondjuk,
mondjuk ugye? Pécset Győröt. A polgármesteri választást.
Igen.
Jó, megbeszéltük, tök jó, ajánlom. Nem csak erről van szó, Magyar Péterről is kérdezte Lakner kollega, úgyhogy érdekes beszélgetés
nem,
volt ez.
Magyar Péternek exkluzív nyilatkozata van alapban. Az egy másik anyag.
De hogy Magyar Péterről is
ja, hogy őről is.
Igen. Mert hogy ez az árulósdi, hogy aki a Fideszből ugye eltávolodik is, hát a Borkai Zsolt ugye a Fidesz jelöltjével szemben indul majd civilként, hogy ő is ilyen árulós, de ő nem tartja magát annak, mondjuk Magyar Péter se tartja magát annak. Akkor légy szíves mondani, hogy mi van a Magyar Péterben, de úgy, hogy érdemes legyen azért megvenni a lapot.
Hát akkor talán annyit elárulhatunk, hogy azt mondta, hogy a hangfelvételeken kívül vannak más bizonyítékai is, hogyha esetleg ezekre szükség lenne, de szerinte nem lesz szükség.
Mert
más bizonyítékra. Hát azt nem árult el.
Ó, én azért ezekre a hangfelvételekre azért kíváncsi lenne. Mindenki kíváncsi lenne. Nem, én arra, nem tudom, hogy ki fogja derülni. Most azt mondta Magyar Péter, akkor kezdjünk vele, jó? Mert azt mondta, hogy március 26-án fogja bevinni a bizonyítékokat, mert hogy most azért nem vitte magam, fogalma nem volt, hogy milyen ügyben hallgatják majd meg, illetve ki, vagy tanúként, ugye, és én az ezt a március 26-ot megvárnám, tehát most elég sokan támadják őt azzal, hogy miért nem tett le semmit az asztalra, ami érdekes, hogy jobbról, balról, középről, mindenhonnan támadják emiatt. Én türelmes vagyok, ilyen szempontból kíváncsi vagyok el a március 26-aira, nem mondott valamit, hogy milyen hangfelvételek?
Nem árult el erről egyéb részletet, de egyébként ma olvastam a Hír TV-n a nap kérdése az, hogy te is olvastad?
Aha, azon is gondolkodtam.
Ami azért elég érdekes, ott azt tették fel azt a kérdést, hogy helyese, hogy Magyar Péter hangfelvételeket készített Varga Judit telefonbeszélgetéseiről. Most ugye ez azért érdekes, mert hogy ezt Magyar Péter ilyet nem mondott, hogy Varga Judit szerepelne a felvételeken, és hogy ezek telefonbeszélgetések lennének. Kérdés, hogy ezt honnan tudja a Hír TV. Minden esetre ez érdekes. Egyébként Magyar Péter oda kommentelt, és nem cáfolta azt, hogy...
Nem, mit írt a szemlentől?
Hát valami olyasmit, hogy azért igenis ez helyes döntés volt, mert hogy a felesége mondta neki, hogy ez egy maffia állam, és emiatt készítette ezeket a felvételeket, tehát nem cáfolta, hogy Varga Judit szerepelne a telefonbeszélgetéseken. Uh-huh. Nyilván van egy másik fél is a beszélgetésben, de... róla nem tudunk semmit. Valakivel beszélt Varga Judit nyilván.
Hát, hogyha most ezt így összerakjuk, amiket eddig mondott, meg ez a Hír TV-s, amit nekünk mondott, és amit kommentelt, akkor abban úgy tűnik, mintha Varga Judit Rogán Antallal telefonált volna, nem?
Hát igen, valószínű, hogy vele telefonált.
Na, de ez jó kérdés, bár a Hír TV tette föl. De egyébként
miért
lebuktatják magukat, de ugyanez volt, emlékeztek a K. Endre ügybe is, hogy a Magyar Nemzet, tehát senki azt tudta senki, hogy ki ez a figyú, honnan, meg micsoda, még ott nagyon az elején volt az egész kegyelmi ügy, és akkor a Magyar Nemzet próbálta megvédeni ezt az egész történetet, és ők írták meg, hogy erdélyi származású, meg hogy az édesanyja otthon, és honnan lehet,
honnan így volt. Kicsit ez nem.
Na, szóval, hogy tegyük fel, hogy így van, tehát képzeljük el, hogy Magyar Péter ugye rögzítette Varga Judit telefonhívásait, amelyek Rogán Attal a Gulyás Gergelyel, mert ő itt is említette, tehát vele is beszéltett, meg vele jóba is voltak, ugye. Na most akkor ez morálisan védhető-e, jó-e, elfogadható, támogatandó, hiszen a szent cél, ugye a NER lebontása, na, szóval gondoljuk ezt végig szerintetek?
Már hogy mi védhető morálisan?
Az, hogyha valóban ez történt, hogy ő felvételeket készített a feleségének a telefonbeszélgetéseiről.
Hát szerintem ebben nincsen morális kérdés. Tehát, hogyha itt bűncselekményeket tárnak fel hangfelvételekkel, akkor mi lenne itt a morális probléma? Tehát nyilvánvalóan azért készítette azokat a hangfelvételeket, hogyha készített ilyeneket, mert fenyegetve érezte a családját. Én ezt gondolom erről, tehát mi másért készítene ilyen felvételeket? Zsarolási potenciálra gondolsz, hogy miért?
Na, én el sem jutok odáig, hát maga a felvétel elkészítésének a...
Mert hogy abban én sem látok semmit, hogyha ő úgy gondolta, hogy ez most fontos lehet, és még erre szüksége lehet, akkor persze.
Jó, de ugye a időben még ott vagyunk, hogy ők még együtt vannak. És Magyar Péter még nem készül arra, hogy pártot alapítson, mert hogy 2-3 éve, mikor volt ez? 2020, ugye?
Az egy nagyon érdekes kérdés, persze, de, hogy, hogy amikor ott, ő neki még a fejében az van, hogy ő egy fideszes ember, és ő teljesen jól el van a rendszerben, és nincsenek kilépési, kitörési tervei, akkor vajon miért csinálja? De hogyha az a kérdés, hogy morálisan rendben van-e, hát én az úgy igazolhatónak látom.
Mondjuk azt pontosan nem tudjuk egyébként, hogy ezek a hangfelvételek mikor készültek. Ezt nem tudjuk, mert ugye biztos, hogy később kellett készülniük, tehát nem 2020-ban, mert ugye a Sadli ügy az nem akkor robbant ki. Tehát nekem ez még egészen nem világos.
De akkor meg hogy tudott volna?
Ezt én sem tudom.
Nehezen áll
össze. Ezt nem tudom, tehát nehezen áll össze, mert hogy időben később kell legyünk. Az is elképzelhető, hogy akkor ők már nem is voltak együtt, vagy csak...
De ahhoz meg, az meg hogy tudja megcsinálni? Tehát, hogy egy letöltött valahonnan egy Pegasus Lightot, és most...
Igen, ott a családon belül így működtek ezek
igen,
a Pegasus
vonalak. Igen, hogy ez nyilván vett föl kérdéseket, hogy hogyan csinálta, csak hogyha időben gondolkozunk, akkor nagyon úgy tűnik, hogy ez már inkább ezeknek a felvételeknek akkor kellett készülniük, amikor ők már elvileg nem éltek együtt. Uh-huh.
Ha erről az ügyről van szó, igen. Én, látod, de ezzel nem is gondolkodtam, mert én pont emiatt az időbeliség miatt, én arra tippeltem eddig, hogy a letelepedési kötvényekről esetleg, vagy valami ott, hogy, mert az, ott a Rogánnak a szerepe, az hát finoman fogalmazva is necces. De valóban, ugye most ő a Sadl ügyről beszél, és ott említette ezt, hogy majd ő megnevezi Tónit és Barbarát, aki Tóni és Barbara, hogy a kettő meg akkor...
Időben jóval később vagyunk.
Na még jobban várom, most már Március 26-ot. Nekem ezt a morális dolgot azért kérdeztem, mert ha akkor készült a felvétel, tehát 2020, amikor szétmegy a házasság, vagy már kezd szétmenni, akkor nem gondolom, hogy politikai motivációja lenne, inkább ilyen házas társi, nem olyan cuki történet. De jó, nem tudom. Mindegy, engem egy picit zavar. Az eredménye nem, tehát ha végre valóban ennek a rogáni maffia történetnek lesz valami kézzelfogható, bizonyítható eleme, az szerintem az egyik legfontosabb dolog a NER történetében, amit nekünk, a NER-nek is egyébként jut eszembe. Csak hogy amikor és ahogy készült, és amiért készült, nekem ott.
Persze az, hogy ő neki most milyen megfontolásai voltak, vagy ki ellen akarta felhasználni, nyilván ott lehetnek kérdések, de azt, hogy most hallott valamit, vagy benne volt valamiben, ami zavarhatta ilyen-olyanokból, akár magánéleti, akár tényleg politikai okból, zavarta, hogy itt valami nagyon súlyos dolog van körülötte, és ezért hangfelvételt készített, az önmagában igazolható szerintem. De persze én értem a te felvetésedet is, hogy válófélbe levő pár, és az egyik lehallgatja a másik beszélgetését, vajon mire akarta felhasználni, mert hogyha egy ilyen átlagos párról beszélnénk, akkor azt mondanám, hogy ez nyilvánvalóan nem nincs rendben, de itt lehet mindegy, tényleg, hogy mik voltak a motivációja, azt gondolom, hogy az, hogy ha vannak tényleg hangfelvételei, mint ahogy azt a Hír TV jobban tudja nálunk, akkor...
Köszönjük a kollégáknak, proaktív tevékenységet.
Igen, az oknyomozó tényfeltáró munkát köszönjük szépen. Tehát ha van ilyen anyaga, akkor viszont mindenképpen igazolható, még akkor is, hogyha ebben van egyfajta ilyen érdekszemlélet, hogy ez a mi érdekünk, hogy ez kikerüljön. Ezért most úgy gondolom, hogy morálisan igazolható.
Azért, aki egy... NER miniszterrel szemben válik. Szerintem nem véletlen, hogyha megfordul a fejében az, hogy készít egy hangfelvételt. Persze nyilván beszélhetünk morális kérdésekről, de én azt gondolom, hogy be akarta biztosítani magát minden szempontból.
Jó, ezért fontos ez, hogy mikor készült, szerintem az a kapásból helyre rakja, mert abban meg teljesen egyetértek, hogy ha ez már akkor azután készült, amikor őt behívták a Karmelitába eligazításra, úgyhogy is kell rendesen válni, nyilván ugye befenyítették, elméletek akkor hozták elő először ezt a bizonyos estét, ami most ugye rendőrségi zűrzavaros történetté változott.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy ő pontosan tudta, hogy már be van tározva.
Akkor viszont érthető. Na mindegy, március 20-án akkor sokkal okosabbak leszünk. Viszont tegnap voltam egy beszélgetésen, ott elhangzott egy érdekes gondolat, amit én nem gondoltam eddig szintén, mert milyen sok mindent. De annyira kezek húsza, és ugye az ember, hogy a politikai csapáson halad leginkább, de aztán van annyi mellékszála, hogy ugye ők, az ő házasságuk, amikor tönkre ment, akkor már, de emlékszem is, ez ilyen pletyka volt, és úgy benne volt a közéleti levegőben, úgy keringett. Szóval, hogy utána őket úgy összeterelték végül is ilyen politikai marketing célokból, hogy most épp nagyon nem tenne jót a NER-nek egy ilyen felső szintű vállóper. És ugye most a kormányzati propaganda egyfolytában azt nyomja, hogy a Magyar Péter egy pszichésen gyenge, ha nem is fizikailag, de verbálisan is lelkileg bántalmazó figura volt. Na most oké, legyen így, legyen igaz a kormány propagandának, akkor viszont a Fidesz vezetői, Orbán Viktorral az élen, politikai okokból visszaküldtek egy nőt egy bántalmazó kapcsolatba.
Abszolút,
igen. Akkor erről van szó, igen. Mert arra tényleg mindenki emlékszik, amikor bejelentették, hogy válnak, karácsony előtt nem sokkal, aztán hirtelen nagyon cuki karácsonyi képek jelentek meg, mosolygó férjel és feleséggel és három gyerekkel. Na most, hogyha ennek tényleg az van a hátterében, hogy igaz az, amit ők terjesztenek, és azt mondták, hogy nem válhattok el, mert az nekünk most politikailag nem alkalmas, akkor nem lepődnénk meg, ha így lenne. Hát azért tudjuk, hogy a nőjogok az sosem volt az erőssége ennek a kormánynak, az sem, de hát azért ez egy elég csúnya üzenet.
Igen, sőt, hát már a 22-es választások előtt, ugye, ha én jól emlékszem, akkor írt a Blikkerről először, hogy ők válnak, és akkor utána ezt száfolták. A titkos rendőri jelentés az 2020 decemberében készült, tehát, hogy akkor itt, ha Magyar Péter egy bántalmazó, akkor itt gyakorlatilag évekre kényszerítették bele Varga Juditot egy ilyen kapcsolatba, tehát nem egy pár hónapról volt szó.
Azért, hogy a Facebook posztok elkészülhessenek a kirakatba.
Aha, igen, jaj, a mosolygós karácsonyi képek, igen.
Jó, hát nem vagyunk meglepődve, csak ez, azért ismerjük a Fidesznek a működését, de hogy azért ez a politikai opportunizmusnak már egy jó, meglehetősen magas szintje, feketeöves. És közben meg ugye az ászlót lengetik, hogy család és gyermekvédelem és a többi, és a többi.
Miközben az egy másik kérdés, hogy az is egy vicc, hogy gyermekvédelem címén olyan törvényeket hoznak, hogy teljesen ellehetetlenítsék lehetőleg a gyermekvédelmet, de hát a nőjogi problémák az pont ugyanez. És ezt most ugye úgy beszélünk erről, hogy nem tudjuk, hogy ez igaz vagy nem, csak tényleg amiről ti beszéltek, hogy ha ez igaz, hogy Magyar Péter csúnyán bánt Varga Judittal, akkor visszaküldeni őt, Varga Juditot egy ilyen házasságba, az hát
Igen, tehát hogy ezt sem mi hozzuk be, ugye ez a tényleg a kormányzati nyilvánosságnak most a legújabb csapásvonala. Tegnap jelent meg ez a nagy leletvezés, ahol a Varga Judit egy neve elhallgatását kérő korábbi munkatár beosztottja tállal ki Magyar Péterről, aki tulajdonképpen az egész minisztériumot terrorban tartotta. És nem túlzok, erről szól ez a úgynevezett interjú. És hogy mennyire sajnálták a Varga Juditot ebben a történetben, és ez egy narcisztikus beteg elme, lélek ez a figura is, hogy nem véletlen, az volt a kedvenc részem, nem véletlen, hogy Varga Judit posztját, ugye ő, amikor reagálta a Magyar Péter posztjára, akkor ezt a kapcsolati bántalmazást, pszichés lelki bántalmazásról szóló videót osztotta meg, azzal, hogy van kiút. És akkor azt mondja, erre a neve elhallgatását kérő volt beosztott, hogy nem véletlen, hogy valamennyi volt beosztottja, megosztotta ezt a posztot, pedig senki nem kérte őket rá.
Biztos senki se kérte őket rá. De azért azt meg kell mondani, hogy számítottunk erre, nem? Hogy amint fellép Magyar Péter, meg amint az látszik, hogy azért van egyfajta, tényleg mondhatni nimbusza van, hát azért látszik, hogy egy ilyen csodavárás alakult ki körülötte, szóval azt arra azért lehetett számítani, hogy majd valamit elő fognak hozni róla, vagy gyerekbántalmazó lesz, vagy nőbántalmazó lesz, vagy valami, és most ezt úgy mondom, én nem tudom, hogy mi az igazság, mert nem is akarok ebben állást foglalni, csak az, hogy ilyen dolgok ki fognak jönni róla, erre azért úgy számítani lehetett.
Szerintem is abszolút számítani lehetett, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez, amit eddig sikerült kihozni, ez nagyon gyenge és izzadságszagú. Tehát, hogy igazából abban a rendőri jelentésben olyan sok minden nem szerepel azon kívül, hogy ő kiabált, mert hogy elvitt vitte ugye Varga Judit a gyerekeit, és hogy egy ismeretlen helyre akarta vinni, aztán egy lakásba, ahol voltak a gyerekei, oda nem engedték őt be.
Igen, és be akart jutni a gyerekeihez.
Hát ez nem tűnik olyan borzasztó dolognak. Tehát, hogy biztos voltak sokan már válófélben, és amikor a gyerekekről van szó, akkor általában vita bontakozhat ki a felek között, tehát hogy...
Meg minden egyébről.
Meg minden egyébről.
Igen, tehát jellemzően azért válnak az emberek, mert nagyon tudnak egymással.
És azért ez egy nem egy egyszerű helyzet, amikor mondjuk a feleség rendőri kísérete jelenik meg a háznál, nem? Tehát, hogy szóval igazából semmit nem... Én úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy még nem találták meg a fogást Magyar Péteren. Tehát ez nagyon kevés, amit sikerült.
Abszolút, tehát, hogy ennél azért sokkal erősebbekkel szoktak kijönni, és körülbelül a második napon itt meg még vártak is, tehát, hogy
ők is várják ezt a március 26-át valószínűleg, még hogyha a Hír TV-ben tudja is, amit szerintem egyébként ti is ezt hallottátok, ezeket a hangfelvételeket, én is ezt hallottam, ilyen hangfelvételek vannak. Tehát, hogy valószínűleg a Fidesz gépezet is várja a március 26-át, még ha sejtik is, vagy akár tudják is, hogy mi van a Magyar Péter kezében, de hogy mi lesz annak a sorsa, mert ha ő az ígért koreográfia szerint bemegy a nyomozóügyészségre ezekkel a bizonyítékokkal, majd utána kijön is, átadja a médiának, azért az egy érdekes helyzet.
Hát igen.
Mármint a Fidesz szempontjából. Nekünk is, mert de hogy az azért az izgalmas.
Én attól tartok egyébként, hogy ha nem hozza előbb nyilvánosságra ezeket a felvételeket, akkor az ügyészség azt fogja kérni, hogy a nyomozásra tekintettel ne hozza nyilvánosságra a felvételeket. Uh-huh. És így lehet, hogy majd nem ismerünk meg semmit. Úgyhogy Magyar Péter helyében ezeket akkor kellene nyilvánosságra hozni szerintem, amikor ő bemegy az ügyészségre, tehát előtte egy órával, mielőtt beviszi ezeket.
Hát ez egészen biztos persze, hogy
azért az így. Ugye az ügyvédjei, tehát
hát meg ő maga is az lenne.
Gondolom azért ők is tanácsolnak.
Igen. Tehát, hogy utána valószínűleg azt fogják neki mondani, hogy ne hozza nyilvánosságra, hiszen az a nyomozás érdekeit sérti, hogyha nyilvánosságra kerülnek ezek a...
Meggyanúsítják valamivel gyorsan. De simán, hát most az nem jelent semmit, ugye, hát majd legfeljebb kiderül, hogy nem volt oka ennek a dolognak, simán meggyanúsíthatják.
Hát persze, volt az a 444-nek az a filmje, ami pont erről szólt, hogy hogyan tudtak embereket besározni teljes karaktergyilkosság. Aztán a végén majd helyreigazítás lesz, meg elmondjuk, hogy nem volt igaz 5 év múlva, de hát az már úgyis teljesen mindegy. Tehát azért Magyar Péter esetében meg pláne lehet arra számítani, hogy majd vagy valamiféle, hogy a karaktergyilkossággal már próbálkoznak, de hát, ahogy Melinda is mondta, azért ez így eléggé szegény még eddig, ilyen sovány, de az, hogy neki baja lehet abból, hogy ilyeneket csinál, azért az sejthető.
Beszéljünk egy kicsit erről a rendőri jelentésről. Nem tudom, mi volt ez, ugye? Mert azt mondta az én nyomozó ismerősem, hogy az a rendőr, aki ott volt Varga Judit, az nem egy közrendőr nyilvánvalóan, hanem valami tekes, hogy ott azon a környéken kell keresni, és ezért az utasítási lánc az nagyon rövid, kevés ember van fölötte. Hogy valószínűleg este bement és szóban jelenthetett, erről feljegyzés készült, de nagy bizonyossággal nem készült valódi feljelentés, rendőri jegyzőkönyv semmi, mert annak be kellett volna mégiscsak állnia valamilyen hivatali utat, hanem meg volt ez a feljegyzés, és akkor azt mondta ez a nyomozó ismerős, hogy így fogalmazott, nem sok időt tartózkodhatott a papír a rendőrség épületében, hanem átvitték gyorsan valahol, és akkor most ugye leporolták ezt az aktát. És szerinte, ahogy nézte, hogy amiket megjelentek belőle, nem is akkor íródott, hanem most készült maga a doksi. És az a baj, hogy én nem szeretek ilyen összeesküvéses dolgokba belemenni, de annyi mindent láttunk már, és a fene se tudja, és ugye Magyar Péter arra is célozgatott, hogy szerinte maga az este is egy kicsit ilyen, vagy nagyon egy színjáték volt, ahogy a Varga Judit kirakja a ruhákat az ablakba, hogy ott van a rendőr, hogy nem avatkozik közbe, de hallja, de igazából nem történik ugye semmi, csak idézőjelvetően egy veszekedés, meg hogy utána elrobog az autóval. Tehát, hogy ilyen nagyon megrendezett, meggondolja Magyar Péter, és most ezt hozzáteszem azt, ami történhetett ezzel a dokumentummal, ahogy az én nyomozó ismerősem elmondta, akkor basszus, az nagyon kemény, nem? Tehát, hogy ilyen...
De hát ez is elég hétköznapi, tehát, hogy még a nem neres, nagyon befolyásos párok is, hogyha válnak, azért szoktak olyat csinálni, hogy berak véletlenül egy diktafont, és provokál egy olyan mondatot, vagy eleve tényleg megrendez egy olyan jelenetet, amiről tudja, hogy lehetnek tanúi, és később majd a bíróságon a tanú elmondja, hogy én is láttam ám, hogy ő ezt és ezt mondta, és ezt és ezt csinálta. Az, hogy ők ezt még nagyobb tételben, meg a tekbevonásával is tudják intézni, az szerintem teljesen elképzelhető.
Igen. Hát azt én nem hinném, hogy most készült ez a feljegyzés, főleg, hogyha ugye Magyar Péter arra gyanakszik, hogy ez megrendezett volt esetleg, mert akkor pontosan azért csinálták, hogy elkészüljön róla ez a feljegyzés, nem?
Igen, de hogy nem lett belőle hivatalosan doksi, nem lett feljelentés, nem lett, hanem csak úgy...
Hát feljelentés az, igen. Az...
Majd akkor ezt így használjuk.
Ugye Magyar Péter azt is mondta, hogy ez a miniszterelnök asztalán is járt, ez a feljegyzés. Aztán nem lett következménye. Hát igen, én is el tudom képzelni, hogy ez egy megrendezett dolog volt. Tehát minden esetre gyanús, hogy miért mész haza a családi házadba pakolni rendőri kísérettel.
Nem a miniszter vagy.
Ja.
Uh-huh. Hát attól én meg lehet, hogy nem pakolnék rendőri kísérettel.
Mit szóltok ahhoz, hogy tulajdonképpen minden irányból lövik Magyar Pétert?
Hát ez egy érdekes, ez egész történet nagyon érdekes, mert például az, hogy most az egy kifejezetten szórakoztató elem ennek, ahogy Hatházi beleáll Magyar Péterbe, nyilván van egyébként abban igazság, amit mond, hogy jön egy figura, aki egy ilyen Harry Potter-szerűen így azt mondja, hogy akkor mostantól legyen változás, és akkor majd ettől változás lesz, nyilván nem. De az, hogy jobbról is irítál embereket, meg balról is irítálhat embereket, a hagyományos ellenzéket is irítálhatja, azokat is irítálhatja, akik azt gondolják, hogy hát tegnap még fideszes volt, és ma meg miért hiszünk neki, azokat is irítálhatja, akik, mint Hatházi Ákos, szintén hasonló helyről jöttek, de évek óta háttérben, aztán kicsit már inkább előtérben dolgoztak. Hát azért ő tény, hogy van egy ilyen megosztó abban, ahogy ő fellép, és egy ilyen hirtelen tényleg egy ilyen nagyon nagy nimbusza lesz. Én gondoltam, hogy sokan lesznek azon a tüntetésen, de azért erre nem számítottam, hogy ennyien. Hát tény és való, hogy egy ilyen ember, aki így fellép, akár honnan is jött, bármint, hogy nem, az nagyon nem mindegy, hogy honnan jött, és hogy tegnap még ott volt, az biztos, hogy nagyon megosztó lesz. Ott biztos, hogy ott mindenkinek lesz valamiféle aggája, problémája, kételje, saját érdeke.
Hát szerintem az ellenzéki pártok azok nyilván ugye a saját kis százalékaikat féltik Magyar Pétertől, de hát könyörgöm, ez az ő kritikájuk. Tehát az, hogy 14 év alatt ennyit tudtak felépíteni, majd jön egy ember, aki igazából sok minden nem csinál, csak jól beszél, mert azért azt jegyezzük meg, hogy amit ebben az egy hónapban lenyomott Magyar Péter, az ember feletti. Tehát, hogy ahány interjút, ahány órát beszélt, megszervezett egy tüntetést, gyakorlatilag tényleg azt mondom, hogy a nap 24 órájából 20-at ezzel foglalkozott, azt nem nagyon tudta itt megcsinálni még senki. Az ellenzék pedig retteg, és próbálja fogni a pozícióját. Szerintem itt ez jön ki, illetve nyilván van egy irítségfaktor, hogy lehet az, hogy valaki egy hónap alatt ilyen népszerűségre tesz szert. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez a népszerűség azért lehet illékony is, tehát ő pillanatok alatt el is tudja ezt veszíteni, hogyha ha hitelteleníteni tudják őt valamivel.
Hát, vagy ő magát, azért sok olyat láttam már, hogy nagyon, mert azért az tényleg nagyon sokat elárul, hogy mennyire vannak kétségbeesve az emberek, hogy alapvetően tényleg az van, hogy ő egy nagyon jól felépített ember, nagyon szépen beszél, nagyon szép kerek mondatokban, meggyőző a fellépése, de hát ettől függetlenül azért tényleg arról van szó, hogy a Fideszből átlépett a ellenzéki médiába, és onnantól kezdve egyen, olyan tényleg nyílegyenesen ment fölfelé, és és hatalmas nagy csodavárás övezi, azért a sokat elárul valóban arról, hogy mennyire vannak elkeseredve és kétségbeesve az emberek. De hát ez tényleg, ahogy te mondtad, ez olyan, hogy ez ilyen ugyanúgy egy csapásra fent, és aztán egy csapásra lent is lehet. Meglátjuk, most lehet, hogy nem lesz igazunk, csak szerintem ez tényleg ilyen, hogy ez egy nagy lufi, ami kipukkat.
Valószínűleg azért is nézik el az emberek azt Magyar Péternek, hogy ugye a NER-ből jött, mert hogy azt látják, hogy az ellenzéki pártok azok gyakorlatilag nem jutnak semmire. Tehát, hogy nem képesek áttörést elhozni, nem bíznak bennük, nem látják azt, hogy valahol Orbán Viktort le tudná bármelyikük is győzni. Ezért akárki jön már, és abban látnak egy meggyőző erőt, ráadásul azt a karaktert, azt a vezetőt, amit ért valamiért nem tudom, tehát hogy ez a magyaroknak ez nagyon fontos, ez a vezető személyiség. Én egyébként, hogy néztem Magyar Péter beszédét, rengeteg orbáni fordulatot is hallottam benne, szerintem tudatosan. Ő igenis játszik ezekre az emberekre, tehát hogy a nem létező csalódott fideszesekre, a fideszesekből a külső rétegre, tehát hogy ő szerintem igenis szeretne a Fidesztől elvenni szavazatokat, és igen, olyanokhoz szól, akik inkább jobboldaliak szerintem, tehát nem igazából ez a baloldali ellenzéki maghoz. Én ezt gondolom, és ez nyilván nem tetszik a baloldali ellenzéknek.
Mert hát a kiábrándult ellenzéki és kiábrándult fideszes, úgy nagyjából ez az a kör, és az, hogy úgy beszél, mint Orbán Viktor, hát ez pont arról szól, amit te mondasz, hogy annyira vágynak az emberek arra, hogy legyen egy ilyen karakán, markáns figura, és akkor mindig elmondják az elemzők, hogy hát tulajdonképpen nem is erre lenne szükség, de attól még az emberek akkor is erre várnak.
Igen.
És ez az a beszéd stílus, az a fajta retorika, ami szemlátomást meg tud szólítani nagyon sok ember.
És az ellenzékben is ilyen karakán figura.
Jelenleg. Mi egyébként jól beszélt, ő is ilyen szimbolikus figurának teljesen jó.
Szerintem Gyurcsány Ferenc már éppen elégszer lejáratta magát ahhoz, hogy
nem politikailag, dramaturgiailag értettem.
Értem, csak hogy szerintem azért ott ő már nem fog választást nyerni. Tehát ebben szerintem maradhatunk.
De van még egy érdekes része Magyar Péternek, most pont ma beszélgettünk erről Martin Józseffel, hogy azért az, hogy korrupció van, azt Hatházi Ákostól a különböző, akár a Transparency International, mindenféle szervezetekig rengeteg oknyomozó újságíró tárja fel, egészen elképesztő ügyekkel, tényleg a hogyan vándorol egyik zsebből a másikba a pénz, tudjuk, ismerjük, milliárdok röpködnek, és valahogy mindig az van, hogy az jön ki a felmérésekbe, hogy bár most már kezdi a magyar lakosság érzékelni, hogy azért ez egy fontos probléma a korrupció, de azért úgy a top 1-2-ben sosincsen, és valahogy így mindig megrántja mindenki a vállát, hogy jó, hát most akkor még egy milliárd eltűnt, oké, és amikor már azt veszük észre mi is magunkkal újságírók, hogyha 400 milliós történetről van szó, akkor hát tulajdonképpen miért foglalkozunk 400 millió forinttel, tehát ez már teljesen elsikad, és most talán az, hogy Magyar Péter onnan jött, ahonnan, és tényleg belülről látta, hogy neki valahogy, mintha jobban elhinnék, ő, mintha egy kicsit jobban fel tudná kelteni az érdeklődést az iránt, hogy ne tűrjük már el ezt a korrupciót, vagy legalább egy kicsit zavarjon minket, és lehet, hogy ebben is van egy szerepe, hogy ő az, aki belülről látta, és ugyanazt elmondja, amit Hatházi Ákosék évek óta, nagyon sok munkával, de meg talán hangfelvétele is vannak hozzá, de hogy alapvetően talán az ő személye egy kicsit ennek lendületet adhat, hogy akkor foglalkozunk többet ezzel a kérdéssel.
Hát, ami a hátránya, az az előnye is, pont az, hogy honnan jön. Tehát ugye ez a felsőbbnek vélt fideszes körökből érkezve másként. Ugye ezek a cikkek, amiket mi írunk, ti írtok, a Átlátszót, a Direkt 36, tehát aki ezekkel foglalkozik, azért ezek ilyen bonyolult történetek. Igen. Sokszor. Ilyen cég, oda, ide, amoda, úgy át kell nyálozni, meg értelmezni, az sokkal erősebb üzenet, hogy valaki jön a felső körökből is rámutat Rogán Antalra. Igen. Tehát, hogy az egy nagyon... Ez, és én, mint volt fideszes, azért nem felejtettem el, hogy Hatházi Ákos, mint volt fideszes igen. indult ezen a pályán, úgyhogy mi volt fideszesek tartunk, a Szegedben Ákos.
Hangfelvételekkel.
És hangfelvételekkel, vagy a mutyi.
Tanta Leandro, ugye a trafik mutyit. Ja,
de az is nagyon érdekes volt, ahogy elmondta, hogy az egyik interjúban, hogy mert a gazdasági vezetők összeültek, és akkor egy rendszeresek voltak az ilyen események, vacsorák, és hogy ott nem ám arról volt szó, hogy oktatás meg egészségügy, hanem felosztották kvázi egymás között az országot, és elmondták, hogy ki milyen klubot fog megvenni, stb. Stb. Na most ez is olyan dolog, hogy persze tudtuk. Hát most ki gondolt arra, hogy összeül egy pár neres gazdasági vezető, és akkor megvitatják, hogy te figyeljetek, hogy biztos jó, hogy nem kompetencia alapul az oktatást, tehát hogy ezt így nem
ezen... Béremelés, elképzelem.
Igen, és hogy összedugják a fejüket, hogy akkor centrumkor ezek, szóval ezt így nem tudjuk elképzelni nyilvánvalóan, de megint más, hogy ő most jött onnan, tegnap még ott volt, ma meg már ezt mondja, és hogy sokkal másképp hat, nincs mit tenni, tényleg másképp hat.
Ja, és még annyit akkor, hogy a március 15-i demonstráció, vagy ünnepség, kinek ugye mit jelentett, és a tömeg, aki ott megjelent. Nekem az volt ott is így az első gondolatom, hogy ez most nem a NER-en üt per pillanat, hanem az ellenzéken. Aki ugye korábban a influencer demonstráció farvizé nevezve akart valamit csinálni, aztán láttuk, hogy a Kossuth téren mennyien voltak. És ahogy mondod, Melinda, hát ez egy baromi nagy rendszerkritika minden irányba, teljes palettáját a rendszernek. Tehát nagyon sokan úgy érzik, ugye akik hittek az együtt indulásban, aztán a külön indulásban, a külön, mit tudom én, mindenben, és azt látják, hogy semmire nem üt az ellenzék, és hogy egyre erősebben ér, és hogy nem változik semmi, azok bedobták a törülközőt szerintem az előző választás után. Azt mondták, hogy reménytelen, tehát ha se így, se úgy, sem úgy, akkor. És olyan dermedten figyelik, ami történik a közéletben, hogy az ellenzék, hogy ő harcol, a cica harcol saját magával, a másik, és a többi. És nekik ez egy ilyen friss fuval, egy március 15-i forradalmi szellő, ami megmozgatja az eliszaposodott magyar közélet mocsarát. Na.
Igen, tehát az embereknek mindenképpen felkeltette az érdeklődését. Én nem azt gondolom egyébként, hogy most tömegek rajonganának még Magyar Péterért, inkább annak tudom be azt a tömeget, hogy rengetegen voltak kíváncsiak rá.
Az biztos.
És még mindig kíváncsiak. Én azt gondolom, hogy egyébként mind a kettőn ütött, tehát az ellenzéken is, és a Fideszen is ütött ez a március 15-i tömeg. Az ellenzéken azért, mert ők ugye gyakorlatilag szinte semmit nem tudtak felmutatni, tehát még kis tömeget se. Gyakorlatilag onnan is rengeteg embert szipkázott el Magyar Péter, tehát akik amúgy lehet, hogyha nem lett volna Magyar Péter, akkor kimennek Karácsony Gergőre, de így már nem mentek ki. De ugyanakkor Orbán Viktoron is, mert ugye eddig nagy tömeget csak Orbán Viktor tudott politikusként megmozgatni. És most jött valaki, aki egy hónap után oda varázsol az Andrássy útra 50 ezer embert. Na most azért ez azért szerintem hatalmas nagy pofon a Fidesznek is.
Hát a Fidesz úgy készült erre a választásra, még a kegyelmi ügy előtt, hogy megvoltak a sablonok, tehát lehetett tudni, hogy mi lesz a kommunikációs, meg a propaganda irány, meg a politikai irány, szuverenitás, hazaárulók, guruló dollárok.
El is készültek a cifplakátok.
Persze, minden megvolt. Hát ők azért készülnek, ezt, sajnos ezt nem lehet eltagadni tőlük. És aztán jött a kegyelmi ügy, amire nem számítottak, az nagyon nagyot ütött a Fideszen, sokkal nagyobbat, mint gondolták volna ők maguk is, meg például én is, meg jó, most érem itt magam a Fideszhez, de nem gondoltam egyébként, hogy az ennyire tartós hatású lesz.
Igen, tehát senkire
ennyire ráég a Fidesz, igen. Hogy ennyire beleragad a Fidesz. Ott nyílt egy front. Nekik most ott is küzdeniük kell, ugye, majd mindjárt beszélünk a gyermekvédelemről is. De azzal nem akartak ők foglalni, tehát hátuk közepére nem kívánták ezt a témát. És aztán jött Magyar Péter, és az is ütött rajtuk egyet, és én megvárnám ilyen politikai szempontból is ezt a március 26-át, mert szerintem az a Magyar Péter jövője szempontjából is egy sorsdöntő pillanat lesz, mert ha az ő bizonyítékai nagyon erősek, és valóban ütnek a Fideszen, mert ilyeneket írt posztot most, hogy Rogán nézze meg, hogy melyik országokkal nincs kiadatási engedély, jó, oké, de valami csak.
Jó, de ez is tök hatásos, nem? Persze. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy jaj, korrupció izé, hanem hogy keresse hát Argentinába a helyet. És
ne, azért mondtam, hogy is mennyivel erősebb, hogyha így kijelölöd a fizit a fő ellen. És hogyha erősek a bizonyítékai, és megjelennek a médiában, meg tényleg arról szólnak, amiket most nagyjából elképzelünk, az adhat egy plusz lendületet az ő történetének. Ha viszont nem, akkor megjön ez a párt építős, szervezős, pepecselős, szorgos szürke hétköznapok, és hát ott el lehet vérezni.
Igen.
Ezt nagyon sokan mondják, hogy az lehet egy megálló pont, amikor ő pártot alapít, és akkor tényleg az van, amit te mondasz, hogy onnantól kezdve az már egy ilyen bürokratikusabb, az már egy ilyen szervezősebb dolog, és hogy addig fog tartani ezt. Tehát ezt többen így gondolják, én nem tudom, hogy mit gondoljak, meg ez nem feltétlenül az én véleményem, csak van egy ilyen vélemény, hogy ez addig fog tartani ez a hát felfelévelés.
Az merús, azon végig kell menni, de szerintem ezt nem lehet senkinek megspórolni. Tehát ez a pillanatnyi népszerűség, ez pont azért pillanatnyi, mert hogy pillanatnyi, és építkezni lehet rá, csak akkor is építkezni.
Hogy Magyar Péter egyedül van-e? Tehát szerintem ez egy nagyon nagy kérdés ebből a szempontból, mert hogyha ő tényleg egyedül van, és tényleg egy magányos harcos, akkor nagyon nehéz hónapok várnak rá. Én nem gondolom, hogy egyedül van.
Hát nem valószínű.
Tehát, hogy ezt így, ezt az egy hónapot leszervezni, azt a tüntetést megszervezni, azt, hogy gyakorlatilag minden egyes propagandacikkhez, de nem propagandacikkhez is, ami róla szól, hozzászólnak. Ezt nekem nem mondja senki, hogy ő ezt egyedül csinálja, de még csak azt sem hiszem el, hogy a testvérével. Tehát én azt gondolom, hogy van mögötte egy komoly stáb.
Lehet, de egy nagyon komoly stáb szerintem is. Hát az egész tüntetés, hogy meg volt szervezve. Hát ott mindent.
Éppen ezért lehet, hogy már megvannak azok az arcok is, akiket ő, mit tudom én, egy pártba a 3-4 embert be fog mutatni. Ezt nem február 10-én kezdték el szerintem szervezni, úgy gondolom.
Tényleg? Most te már nem állam, most megleptél. Mert én meg eddig azt gondoltam, hogy őt magát is meglepte a saját története. Uh-huh. Amikor először posztolt és aztán elment a Partizánba arra a bizonyos első interjúra, nekem úgy tűnt, hogy ő még akkor nem ezen az úton gondolkodik, ami aztán lett belőle, és olyan nagy volt hirtelen a közönségnek a felhajtó ereje, hogy aztán lett belőle ami. De hogy,
van egy ilyen magyarázat, igen, sok helyről hallom ezt, én nem hiszek ebben.
Én sem. Egyébként nem hiszek ebben. Azt gondolom, hogy meg volt ez előre tervezve, ki volt találva, nyilván az időzítésben is lehetett valami, meg azért ez úgy nagyon követte a kegyelmi ügyet, tényleg, hát jó, nyilvánvalóan követte, hiszen ugye az egész onnan indult, hogy Varga Judit lemondása, de szerintem már ő előtte is ott valamit tervezhetett, tehát hogy egyébként tényleg úgy néz ki, mintha az egész ilyen spontán
igen.
események folyamán jött volna létre, de nem hiszem.
És.
Én meg kész vagyok idegileg, hogy...
Ketten leszavaztok.
Nem azt, hogy leszavaztatok, hanem hogy bele sem merek ebbe gondolni, mert az azt jelenti, hogy én is bedőltem, tudom.
Hát én azt is el tudom képzelni, hogy olyan valaki van mögötte, aki a Fideszből jön. Tehát, hogy egy fideszes erős ember.
Aki
Rogán Antalt szeretné kilőni. És aztán, ha jól sikerül, akkor még több mindenkit is. Szerintem ez az egész a kegyelmi üggyel abszolút összefüggésben van, tehát ezek egymástól nem független dolgok. Persze az is lehet, hogy én vagyok Monteó hívő, de nekem ez így összeállt
Ha ezt elképzeljük, hogy tehát most, mit tudom én, tegyünk neveket, nem ez történik, tehát ez a rész, ez most a science fiction, nem ez a valóság, nem. De mondjuk Lázár János le akarja szedni Rogán Antalt. Jön a kegyelmi ügy, ez egy megfelelő pillanat számára, hogy akcióba lépjen, élesíti a Magyar Péter alvó ügynököt a Fidesz környékéről, aztán történik, ami történik, és Rogán valóban célkeresztbe kerül olyannyira, hogy a nyomozó ügyészség is esetleg majd foglalkozni fog vele. Oké, csak mindez közben elkezdi alapjaiban rázni a NERT és a Fideszt is. Na most, ha én Orbán Viktor vagyok, akkor nem történhet meg az én hátam mögött, elő vagy utóbb tudomást szerzek róla, gyanakodni kezdek, azért van olyan erőm és hatalmam a Fideszen belül, ami miatt van korlátlan, hogy ennek utána tudok járni, és akkor nem, tehát hogy nekem ott ott csúszik meg ez a gond, ez a forgatókönyv, hogy ez már túl veszélyes a Fideszre.
Nyilvánvalóan túl veszélyes a Fideszre, de tehát azzal, hogy új pártot csinál, ugye Magyar Péter, akár a Fidesz ellen is. Tehát, hogy én el tudom azt képzelni, hogy a Fideszen belülről jön valaki, aki le akarja majd győzni, akár Orbán Viktort is. Lehet, hogy először csak Rogán Antalt akarták, de most már így ez a párt alapítós, de ez arra utal, hogy akár szerintem a Fidesz ellen is.
Uh-huh. Meg be is csúsznak hibák a rendszerbe, tehát azért azt a Direkt 36 is megírta, hogy ők simán elhitték, még Varga Judit is egy nappal a lemondás előtt azt gondolta, még ott hiszem portugál nagykövetekkel, vagy kivel volt együtt a cikk szerint, hogy ők simán elhitték, hogy ezt meg lehet úszni, ez nem, ennekből nem lesz ügy, vagy ha lesz valami, akkor majd holnap után elfelejtjük, majd hazárulózunk egy jót, meg ballibezünk egy jót, meg is próbálta Orbán Viktor, hogy hát Kónya Endre eleve, az meg Vásárhelyi János azért lehettek ott, mert a ballibek nem váltották le őket, és igazából ő volt az, aki, tehát hogy ő próbálta ezt az egészet szokásosan megfordítani, ahogy ők szokták, ahogy ez beszokott jönni. De ezt így nem gondolták, hogy ebből ekkora ügy lesz nyilvánvalóan, mint ahogy minket is meglepett, őket biztosan, tehát azért becsúszhattak hibák a rendszerbe, hát amik régebben nem csúsztak be, tehát régen nem történhetett volna meg.
A Fidesz belső zűrzavarga pörgésben nem nagyon fogunk belelátni aztán végképp. Egyet tudunk csinálni, figyeljük a magyar nemzetet, és abban a pillanatban, hogy visszatér az egyetemista cikkíró, akinek elfejtettem a nevét, de már azóta már lediplomázott már vagy ötször, és megjelenik a Lázár János Anteportas című cikk, akkor tudni fogjuk, hogy mégiscsak nektek volt igazatok. Hogy hívták azt? Elfejtettem. Na, a kommentbe tessék megírni.
Egei Antal, nem?
Égei, vagy Egei. Egei vagy Égei Antal. Igen, igen, a virtuális egyetemista.
Aki... Igen, kerestük a szerkesztőséget.
Ja. Ez az Origónál hétköznapi, tehát a főszerkesztőtől, de egy fogalma nincs, hogy milyen, mikkel, honnan került ez az anyag, de hú. No, azt a, hát hiába ez a Magyar Péter történet, ugye ez minden téren egy érdekes sztori, már politikailag is, közéletileg is, morálisan is.
Mindenkit ez érdekel.
Persze, persze. Azért beszéljünk mégis csak egy kicsit Budapestről is, mert hogy... új jelöltje van. Belinda azért nevet már összeveszett velem műsor előtt, hogy én mondtam neki, hogy ő egy MSZP-SZDSZ tengely, igen, mentén mozgó,
egy
alvó kommunista, igen, nem mondtam ilyeneket
egyébként.
Na, szóval Budapesten ugye úgy tűnik, hogy ez se fog tetszeni, Belinda, hogy valódi demokratikus verseny fog kialakulni a főpolgármester jelöltek között, mert hogy a Mi Hazánk jelölt mellett, akinek én nem tudtam megjegyezni a nevét, és mert azóta nem láttam, tehát hogy nem azért, mert teljesen szétvitte az agyamat a Covid, már mondjuk ezt a részét, igen. Kommentre, megvittem, mi folyamatosan ilyen interakcióra próbáljuk rávenni a nézőket, és ugye ott van Brender Koloman, aki a Jobbiknak a jelöltje, hát olyan sokat nem mozgott ő sem az elmúlt időszakban, nagyjából semmit, de most igen, mert hogy ő most beállt a Vitézi Dávid mellé, aki pedig egy civil egyesület, illetve az LMP-nek a közös jelöltjeként indul küzdelemben, méghozzá Szentkirályi Alexandra volt kormány szóvivő, a Fidesz jelöltje, illetve Karácsony Gergely regnáló főpolgármester ellenében. Igen. Na, ez a technokratálától semmiféle érzelem nem volt benne, én így elmondtam, hogy mi a szituáció.
Poker arccal végigmondtad, igen.
Igen. Igen. És hogy mit mondtál, hogy ez a demokrácia kiszélesítése, vagy mit mondtál?
Ünnepe. Demokrácia ünnepe.
És hát, miért az?
Az, hogy sok jelölt van.
Ja, hogy azért, mert hogy sok jelölt?
Igen, 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 igen. Igen, ráadásul mások. Ugye ott van a Mi Hazánk valahol.
Az is,
de
ott
jó,
van,
nem, most komolyan. Szerintem én Kolomant egyébként így tisztelem, mint ilyen sváb polgár. Én bírom ezt a stílus, de lássuk be, hogy hát ő nem igazán komolyan vehető jelölt. A Szentkirályi Alexandra, ő az én szememben vatta ember, a Fidesznek kellett valaki, aki azért vállalható, de a nagyot nem veszít se ő se,
a Fidesznek a bukfencezik. Aki még nem mondott le,
Hát igen, most...
De majd időben le lehet venni a palettáról.
És ugye hát Karácsony Gergely értelemszerűen, és a Vitézi Dávid meg azért hoz számomra egy érdekes szint ebbe a történetbe, ne most ilyen kajánul, mert hogy technokrata, urbanisztikai szempontból közelíti Budapestet, mind megoldandó problémát, halmazt, és ez igenis elviheti egy kicsit higgadtabb irányokba mégis ezt az egész politikai cirkuszt, amihez hozzá, hogy mostanában szokva, bár Karácsony Gergely kedves Melinda elég igen. csúnyán nyilatkozott véleményem szerint az ügyben. Amikor azt mondta, hogy betolakodó a Vitéz Dávid, ugye, és nem így mondta, csak ez volt a lényege, és használta a betolakodó szót, valamint nekem az sem annyira nagyon túl szimpatikus kus, hogy mármint szimpatikus, csak rosszul mondtam, hogy ez a vita dolog. Amilyen ne lehetne egy olyan vita, ahol még a Mi Hazánk jelöltje is ott van, csak senki nem ismeri föl. Jaj, de... elnézést.
Kezdjed.
Jó, mondom.
Nem, nem vagyok, én abszolút nem vagyok ideges.
Még? Igen?
Én akkor most ezt most a technokratával kezdem. Jó. Tehát most így hagyjuk azt, hogy akkor Vitézi Dávid honnan került ide, miért van ott, ahol van, hogy került. Jó, majd biztos azt is megbeszéljük. Csak hogy az, hogy jó-e az, hogyha egy főpolgármester ebben a neres rendszerben egy technokrata. Mert szerintem, hogy ez nem működik. Tehát, hogy ez ilyen fikció, olyan nincsen. Egyébként pont ma, most megint a reggeli műsort idézem, hogy Gegesi Ferenc volt nálunk a reggeli személy, és pont erről beszélgettünk, hogy olyan nincs, hát főleg ebben a rendszerben, hogy egy főpolgármester nem politizál, hogy nem foglal állást akár ilyen nagy politikai kérdésekben. Kerületi szinten persze lehet, tehát hogy az teljesen jól működik, hogy valaki az X kerületben azzal foglalkozik, hogy lakásügynökség vagy közterek, de hogy ez így nem működik így nagyban, főleg nem nálunk. Az, hogy meg hogy demokratikus verseny, hát ez megint csak egy fikció szerintem ma Magyarországon. Szóval nekem ezzel ez a problémám, hogy nagyon szép gondolat, hogy technokrata, meg hogy hú, de ért a közlekedéshez, bár van, aki ezt is cáfolja, de mindegy, vegyük úgy, hogy ért hozzá, de biztos, hogy most egy alkalmas jelölt arra, hogy főpolgármester legyen, vagy ha valaki úgy gondolja, hogy alkalmas, hogy biztos, hogy nem fog politizálni, vagy nem fog beleállni, vagy nem tudjuk ő, hogy egyébként ő mit képvisel, meg hogyan bukkant fel, hogy jött ez most hirtelen. Szóval, hogy nekem is vannak ezzel problémáim.
Én első körben talán azt a kérdést tenném föl, hogy szerinted István Rogán Antal és Orbán Viktor lemondott Budapestről? Tehát, hogy ő ezt elengedte?
Nem teljesen, de szerintem egy picit elengedték, de a kegyelmi ügy ugye az országosan 5-6%-ot, Budapesten 7-8%-ot faragott akkor, most nem tudom, hogy azóta változott-e a helyzet, de akkor hirtelen az egy jelentős, a Fidesz számára is szemmel látható veszteség volt, ami már viszont veszélyes mélységbe tolta le a Fidesznek a népszerűségét, vagy népszerűség, igen, Budapesten. Ezért amit tenni kellett, tehát valamennyire elengedték, volna, de most mégse tehetik meg. Ezért volt nehéz szerintem jó jelöltet találniuk, aki úgyis bukni fog, de mégiscsak vállalható. Tehát, hogy mert azt szerintem a Karácsony Gergely
nyelvű. De ezzel azt mondod, hogy elengedték. Tehát, hogy Szent Királyi Alexandra a Fidesz jelöltje, és sajnos biztos minden mérésük igazolja, hogy Szent Királyi Alexandra nem fogja megnyerni ezt a főpolgármester választást, hogyha hárman indulnak, ez szinte biztos, és akkor ők elengedték. Hát én nem így látom, én úgy látom, hogy igazából nem Szent Királyi Alexandra a Fidesz jelöltje, hanem Vitézi Dávid.
És
én egészen biztos vagyok abban, hogy vissza fog lépni Szent Királyi Alexandra a végén.
Fidesz nem léptet vissza.
Hát figyelj.
Az nekik nagyon nagy...
Én ebben nem vagyok biztos, de abban egész, azt se tudom, hogy ki áll Vitézi Dávid mögött, de hát tudjuk, hogy ki Vitézi Dávid. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy tökéletesen alkalmas arra, hogy elvegyen szavazatokat Karácsony Gergelytől,
eljött
vagy
hogy ilyen...
Nem hát igen, csak itt nem, persze, értem, tehát, hogy ez tök jó lenne, hogyha ez így működne, hogy van három teljesen alkalmas jelölt, nincsen mögötte semmilyen hátsó szándék, és nem is sejtünk, nem is gyanítunk semmi olyat, hogy akkor most kettős támadást intéztek a főpolgármester ellen, illetve hogyha mondjuk nem lejtene a pálya egyik irányba, meg tudnánk, hogy akár ki is nyer, majd biztos ugyanolyan feltételekkel fogja tudni vezetni a főváros. Tehát, hogy vannak olyan együttállások tőlünk nyugatabbra, egy picit nyugatabbra, sőt már lassan keletebbre is, ahol ez egy nagyon-nagyon szép felállás lenne, hárman indulnak, jaj, de jó, van egy ember, aki már bizonyított, hogy ő milyen jól ért a közlekedéshez, és akkor lehet majd ezt át tudja konvertálni ilyen nagyobb tudású, tudást igénylő feladatba is, de hát én nem hiszek a csodákban, meg a mesékben, mert így ez a baj.
Még lelkem darabkáit szedegetem össze egyelőre, mert szétzúztáltott az antidemokratikus viselkedéssel, amelyet ebben a műsorban még soha nem láttunk együtt.
Jó, akkor antidemokratikus. Szerintem ez egy NER trükk. Tehát, hogyha Vitézi Dávidot...
Most próbáltam felállni a padlóról, most és erre...
Tehát, hogyha Vitézi Dávid egy remek jelölt lett volna, hogyha a Fidesz színeiben indul el, de Budapesten fideszes jelöltnek nagyon nehéz nyerni. Ezért kellett neki LMP színekben indulni. Milyen érdekes, hogy Vitézi Dávidot nem támadja a Fidesz. Egyáltalán Horn Gábor fogalmazta meg nagyon pontosan, tegnap vettük fel a Kompországot, és ő azt mondta, hogy olyan, minthogyha a Vitézi Dávid kampányfilmét készítette volna el a Fidesz, annyira profi, és a Szentkirályi Alexandráját pedig egy kis szerencsétlen kis párt. És szerintem ezzel mindent elmondott. Tehát...
Nem mondott ez semmit.
Ez elég sokat elmond azért, igen.
Igen. Én így gondolom, hogy sokkal jobban néz ki, hogyha az LMP színeiben indul el Vitézi Dávid. Most a családi kapcsolatairól én már nem is beszélnék, de hogy azért tudjuk, hogy ő a miniszterelnök rokona. Tehát, hogy ki hiszi el ezt az egész sztorit? Tudom te. Jó.
Okay, csak... A műsor első kétharmadában, háromnegyedében, nem tudom, sokat beszéltünk Magyar Péterről, gyakorlatilag az volt az egyik fő vonulata a beszélgetésünknek, hogy nem számít sok szempontból, hogy ő honnan jön, és milyen a múltja, és a fideszes. Most ez hirtelen mégiscsak elkezdett nagyon erősen számítani szerintetek, hogy a Vitézi Dávidnak.
Mert ez egy teljesen másik történet. Egyrészt nem volt ilyen nagy törés, de persze attól még lehet, hogy ő valamiért megórolt, vagy lett egy hangfelvétele, vagy nem tudjuk. Csak azért
itt a... ma nem kippi. Hogy csinált? Kiseprűzték. Na, ezt a szót nem kerestem.
Hát,
azért Lázár elég rendesen kiseprűz. Figyelj, lehet, hogy Vitézi Dáviddal.
Itt értek össze a szállnak.
Mert a Vitézi Dávid úgy intézi, hogy mi azt gondoljuk, hogy a Lázár kavar a háttérben a Magyar Péteren keresztül a Rogán ellen, és hogy...
Persze, lehetnek sértettségek itt is, de azért nagyon furcsa ez az egész történet, hogy sokáig nagyon nagy a csend, nem úgy néz ki, hogy éjjel engedte a Fidesz Budapestet, ami furcsa, tehát, hogy persze meg lehet...
De nagyon sok műsorban beszéltünk erről, hogy elengedte a Fidesz.
És volt egy ilyen érzés, és hát meg egyrésztről azt mondta, hogy a Fidesz dehogy engedi el Budapestet soha, másrésztről persze lehet azt mondani, hogy akkor itt tiétek az ország, miénk meg Budapest, de ez nem, tehát hogy náluk ez nem így működik. És hát igen, tehát ez ilyen furcsa egybeesések, hogy megjelenik egy Szentkirályi Alexander, akinek hát azért nincs sok esélye Karácsony Gergely szembe, és éppen pont felbukkan az a Vitézi Dávid, aki eddig nem nagyon sokáig nem volt arról szó, hogy ő majd neki vannak ilyen ambíciói, persze a választás előtt mindenkiben felébredhetnek ilyen ambíciók, csak neked ilyen furcsa egybeesések, tehát hogy én még csak nem is akarok semmiféle összeesküvés elméletet megfogalmazni, csak ilyen egybeesésekre szeretném hívni a figyelmet.
De egybeesés oka az, hogy választás lesz.
Igen, mint említettem. Igen, de azért ilyen hirtelen, meg így egyszerre, meg akkor is furcsa. Nekem azért itt azért felvett kérdéseket ez az egész történet, plusz tényleg egy olyan emberről beszélünk, aki mostanáig a menetrendeket böngészte, és teljesen jól el volt ezzel. Tehát nem voltak politikai ambíciói, nem volt ilyen operatív ambíciója, hogy átfogjon egy ilyen nagyon nagy területet, mint a főváros vezetése.
Engem nyomott ez a izé, bocs, most tessék, ez a menetrendeket böngészett, és tök jól el volt vele. Azért a baloldali origót, hogyha hirtelen így létrehoznám, akkor nem biztos, hogy nem alkalmaznál a vezető publicistának.
A munkatársunktól éppen írnám a cikkeket.
Majdnem már szüzélendül, de aztán eszembe jut. Jó, oké, várjátok.
Szóval Bitézi Dávid ellen azért maradjunk annyiban, nem indult még jobboldali lejárató kampány, mint Magyar Péter ellen. Tehát, hogyha már mondtad, hogy ha Magyar Péternek elhisszük, egyébként nem mondtam, hogy elhisszük, tehát én is várom a bizonyítékait, de minden esetre nagyon hatásos volt, amit eddig csinált. Vitézi Dávidnál ilyen nincs. Vitézi Dávidot senki nem akarja lejáratni. Szent Királyi Alexandra mellett meg igazából nem indult el semmilyen kampány egyelőre.
Hát egyelőre. Jó, mindjárt lesz egy kérdésem, csak nem, akkor inkább azzal kezdjük. Ungár Péter egyik legsúlyosabb közéleti puttonya, batyúja, cipelendője az édesanyja személye. De Schmidt Máriáról van szó. Mindig előkerül az, hogy Fidesz embere, mint Ungár Péter, mert hiszen ebből a családi környezetből is egyébként is most, hogy az ellenzék ellenében politizál, most aztán pláne, ugye, hogy előszette ezt a menetrend böngésző senkit, ugye? Hogy...
Nem ezt mondtam.
Nem.
Tényleg nem ezt mondtam.
Hát tudom, ezt én mondtam.
De hát volt, igen, de ugye, hogy azért az oligosztikek így születnek. De...
Jó, igen. Nem lehet ezt rossz csinálni. Milyen lelkibonság. Ezt bevész, ez túl bír, dúr, mindenféle következmények nélkül. Tök jó. Na, szóval, ugye ez egy nagyon-nagyon komoly vád szokott lenni az Ungár Péterrel szemben. Most igaz, nem igaz, most ez mindegy, olyan szempontból mindegy, hogy szerintetek Ungár Péter, aki ezzel küzd, és ebből próbálja folyamatosan kidolgozni magát ebből a hátrányból, ebből a hálóból, handicapből, bevállalja azt, hogy olyan jelöltet indítson az LMP színeiben, aki gyanúsan fideszesnek tűnik, és majd még vissza is lép. Tehát ha Szent Kályán Alexandra visszalép az LMP-s jelölt javára, az Ungár Péternek a politikai vége. Mert ott akkor igazolódik minden.
Tehát nem feltétlenül jelent neki politikai véget. Akkor jelentene, hogyha az LMP-s lépne vissza a fideszes javára. Így, hogyha a látszólag LMP-s színekben induló Vitézi Dávid javára visszalép a Fidesz, a Szent Királyi Alexandra, még csak azt sem kell mondani egyébként, hogy kinek a javára lép vissza. Tehát szerintem ez nem jelent Ungár Péternek véget, és igen, egyébként én azt gondolom, hogy ő simán bevállalná, hiszen ő nem is törekszik arra, hogy igazából legalábbis 22 óta egyáltalán nem törekszik arra, hogy komolyabban együttműködjön az ellenzéki pártokkal.
Vagy még csak a látszatát sem akarja igazából fenntartani annak,
de
hogy
miért
ezt
kellene együttműködni? Hát
nem az együttműködésnek, hanem hogy ez...
Minden együttműködés bukfencét hozták össze.
Persze, nem az együttműködésről van szó, de hogy amit mondtál, hogy van ez a teher, és hogy ettől próbál szabadulni, de nem látszik az igyekezet, hogy ő ettől annyira szabadulni akarna. Tehát, hogy én szerintem most ők olyan nagyon jól nem állnak, most ezt próbálom nem ilyen origósan megfogalmazni, olyan jól nem állnak, tehát, hogy olyan szinten neki nincs úgy veszíteni valója, hogy most akkor bedob egy ilyen nevet, hogy Vitézi Dávid, és...
És Budapesten ez még egyébként jó, sokat is hozhat az LMP konyhájára.
De hát nem ez egy pártnak a célja, hogy ráadásul az LMP az kis párttá zsugorodott, volt, nagyon nagy nem volt sohasem, de azért voltak szebb pillanatai, hogy nem ez a célja minden egyes pártnak, hogy a jelöltjein át és a politikai küzdelmek rész és egész sikerein keresztül növelje táborát, erősítse saját magát. Még ha tudja is, hogy hatalomra nem fog valószínűleg soha kerülni esetleg valamilyen koalícióban, majd egy demokrácia szép napján, de hogy ez nem egy érthető cél?
De ez nem zárt ki azt, amit mi mondunk.
Hát igen. Ettől miért ne lehetne az, hogy a Vitézit azért jelölte, mert ez egy megegyezés van mögötte.
Hát, én nem fog olyanokat ígérni, mint Csintalan Sándor az a bizonyos választások előtt, nem fog bukfencezni a hősök terén, hogy éppen már megszem pontosan mi volt. De ha Szent Király Alexandra visszalép a Vitézi Dávid javára, akkor csinálunk egy tematikus műsort, ami ketten leszünk benne, és egy órán keresztül fog elnézést. Különféle válogatott mondatokban, amiket nagy nehezen összejük, okay. Ne legyen benne szóismétlés.
Ezt rögzítettük, ugye?
Na, igen, de töröljük. Na, hogy kivágjuk. Jól van. Mit szóltak nem. Megnéztétek a Szent... Na, Szent Király, jó. Hát tudnak keverem, a Szent Királyi Dávid. Megnéztétek a Vitézinek a honlapját? Meg a programját? Amiket ott felvett problémákat.
Néztem meg a Telexes interjút, ami most kijött, igen.
Én is azt néztem, igen.
Most sokat nyilatkozik.
Nem, mert fideszes, tudod.
Ja,
de
nem,
hogy, na mindegy, hogy ha nem néztétek, akkor nézzétek meg, mármint, hogy...
Feltétlenül.
De nem, mert olyan pontok vannak benne, és nem akarok kampányolni, most tökre visszafogtam.
Az öt fő elem, nem arra gondolsz.
Hát ott van több is problémák, amelyeket én Budapesten élő, bár szívében örökké vidéki polgárként a magaménak érzek. Közbiztonság, BKK járművek tisztasága, ott is ugye a közbiztonság, tényleg nagyon lehet már a villamosos felszállni, úgyhogy ne kell leszállnod egy megállóval később, mert valami elmebeteg épp szétdrogozva valamit ott összehoz. A lakhatás baromi drágánk a budapesti albérletek, mondjuk országosan is, de Budapest ugye az nincs bérlakás. Tehát, hogy ott vannak olyan gondok, amelyek...
Persze, azt nem mondta senki, hogy ezek nem jó célok.
De jó, hát szerintetek Karácsony Gergely, ha most lehámozzuk a politikai részt, tudom, hogy nehéz, de hogy most hámozzuk le, Karácsony Gergely jól vezeti Budapestet, és most nem arra gondolok, hogy mi történik a közgyűlésben, meg hogy kik hol ülnek, meg mit tudom, milyen viták vannak, vagy nincsenek, nem erre, hanem budapesti lét.
Hát ebben én nem vagyok kompetens, mert én vidéki vagyok, ugye elég sokat vagyok Budapesten, de én nem, tehát nagyon nagy ellenszélben dolgozik, ezt ugye mindannyian tudjuk, szerintem egyáltalán nem vezeti rosszul Budapestet. Vitézi Dávid program pontjaiban meg az ég adta világon semmi bajom nincs, azon kívül, hogy nekem Vitézi Dávid nem hiteles. Tehát ha én budapesti lennék, azért nem szavaznék Vitézi Dávidra, mert nem hiteles, mert nem hiszek neki. Ennyi.
Sőt, hogyha én főpolgármester...
Sőt, most már egy utolsó aljas, tetves, fideszes ügynök.
Olyan szépen mondtam.
Sőt.
Mert a programban tartottam, de valóban jól jött ki. Tehát ha én főpolgármester jelölt lennék, nyilván ugyanezt a pár pontot fogalmaznám meg, hiszen senki nem fogja azt mondani, hogyha én főpolgármester leszek, akkor nem lesz hol laknod. Egy koszos személytelepen fogsz élni, tehát...
Igen,
nem,
a kórházakat bezárom.
Szóval. Oké, okay, de hogy néz ki Budapest? Hogy néz ki a közterek, a kukákat? Nagyon ritkán ürítik, a utcasepés gyakorlatilag megszűnt. Ez a hajléktalan sztori, ez egyébként igenis ezzel valamit kezdeni kellene, mert a te BKK utasként fizetsz a szolgáltatásért, akkor azt minimum elvárhatod, hogy ne hányanak az öletbe.
De egyébként itt nagyon sok olyan terület is van, amivel effektíven, nem, tehát hogy mondjuk például egy kerületi polgármestertől elvesznek olyan jogköröket, ami után ő már nem tud ezekkel mit kezdeni, de valóban, tehát hogy nagyon beszűkült azért a mozgástere ma egy polgármesternek, még egy kerületinek egy icipicivel több van, mint mondjuk Karácsony Gergelynek, de én is azt gondolom, hogy én meg viszont teljesen nagyon budapesti vagyok, és hát jobb hely lett szerintem Budapest. Tehát, hogy én most csak így ezt gondolom, meg voltak dolgok, amik régebben nagyon aggasztottak. Én például, nekem ez a római part, ez nagyon, nagyon nagy aggályom volt, hogy azt ott majd lebetonozzák, meg kivágják az összes fát. Ez például, most akkor csak egy példát mondtam, ez nekem így tetszik, hogy ezzel most így nincsen gond, nyilván fog kelleni oda egy gát, és nyilván lesz megoldás, de közben meg ott van az is, hogy egyszer csak ott van főpolgármester, és azt mondják, hogy akkor itt van egy mini Dubaj, ezt majd mi felépítjük, és még csak időpontot se kap, hogy akkor leüljön és beszéljen főpolgármesterként, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz, és valóban azt még nem tudjuk, hogy Vitézi Dávidnak is ilyen nehéz lenne-e, hogy ez így, hogy még nem tudhatjuk, de hát igen, tehát hogy a lehetőségekhez képest én azt gondolom, hogy jól vezet, igen, és akkor most tényleg levettünk politikát minden, csak az, hogy én, aki itt élek nagyon sok éve, hogy én ezt hogy látom, hogy most milyen Budapesten élni, és milyen volt x éve Budapesten élni?
Európai nagyvárosokkal összehasonlítva, legalábbis ahol én mostanában jártam, Budapest nem mondhatom, hogy különösen koszos város lenne. Tehát, hogy...
Hol jártál?
Hát például Brüsszelbe. És sokkal szemetesebb, sokkal koszosabb, és a hajléktalan helyzet az egyébként brutális. Tehát, hogy ahhoz képest itt semmi nincs. De hogyha csak azzal a vidéki várossal hasonlítom össze, ahol én lakom, ott gyakorlatilag heti kettőről heti egyre csökkentették a szemétszállítást, mert hogy hát az nagyon sokba kerül, az árát azt fölemelték, a szemétszállítás gyakoriságát ugye csökkentették, kb. Esik ki a kukából mindenhol a szemét, szóval én ezt Budapesten abszolút nem tapasztalom, amerre én járok. Úgyhogy én ezt nem tudom alátámasztani, hogy itt olyan rossz lenne.
Hát, van, hogy nem sikerül jó vendégeket hívni. Igen, nem lehet mindig mindent tökéletes.
Egy darabig sajnos nem jövünk.
Akkor se elköszönjük.
Szépen köszönjük a figyelmet, búcsúzzanak. Jó, jegyezzük meg zartunkat.
Ez volt 2024-ben, márciusban.
Ja.
És itt is egy volt fideszes. Igen.
Egy volt fideszes tart egy volt fideszest, ugye?
Igen.
Az a gyönyörű pillanat állt össze. Vegyék alapot, mert akkor készülnek ilyen műsorra. Akkor tudjuk megcsinálni ezeket a műsorokat, kötött fogást, az összes podcastünket. Azokat is nézzük meg, nagyon jó beszélgetések vannak. Kötött fogás extra is lesz, de még sokára. 6-án, április 6-án, de azért már most így bedobtam, hogy zsezsegjen a köztudatban. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Hanyadika van ma?
21-e.
21, nem, ezt a 26-ot számolom, hogy akkor az jövő kedd. Na. Azt megnézzük, és akkor utána megint majd beszélgetünk. Hát nyilván nem veletek. Jó. Köszönjük a figyelmet, köszönöm a beszélgetést.
Mi köszönjük.
Köszönjük.